Dr. Horváth Attila, alkotmánybíró, jogtörténész, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer Stiftung által rendezett Tabuk a kommunizmusban című konferencián tartott előadása. Rendkívül szórakoztató volt, amellett, hogy nagyon komoly is, meg valahol nagyon szomorú, az ön témája a történelem hamisítás volt. Tanultunk valamit az iskolában, én is a kommunizmus alatt voltam, általános iskolás, és emlékszem, hogy a szüleim azt mondták, hogy hát azért az nem teljesen. Az én szüleim például kitelepítettek voltak. Nem azt hallottuk az iskolában, ami a valóság volt.
Igen, én is így éltem annak idején, hogy az iskolában egy hamisított történelmet tanultunk, meg hamisított irodalomtörténetet, filozófiát, tehát gyakorlatilag mindent, és akkor mentem haza, akkor a szüleim, meg a nagyapám mindig mondta, hogy hát jó, ez az iskolában ezt mondták, de valójában ez nem így történt. Egyébként egy kicsit talán emiatt is lettem jogtörténész, hogy kideríteni, kinyomozni, hogy mi volt a valóság, és kideríteni, hogy milyen hamisítások, milyen csúszhatások voltak a történelem tanításban, és sajnos ezek közül jó néhány még tovább él, tehát egyszerűen nehéz ezeket helyre tenni, nehéz a tudatban ugye átalakítani, hogy ami belecsontosodott, beleült már, hogy hát ez így történt, ez úgy történt, ez amúgy történt, és hát ezeket sajnos már ilyen kisiskolás módon mondják föl a nagy közönségnek a tagjai, sőt, egyes történészek, történelemtanárok is leragadtak ezeknél a téveszméknél, illetve hamisított történelmi eseményeknél.
Azt mondják, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, de ez a marxista ideológia már eleve a filozófiai alap is hibás volt és téves volt. Annak a történetírásnak a filozófiai alapja mi volt ez?
Igen, hát ők abból indultak ki, hogy a gazdasági alap határozza meg a felépítményt, tehát a tudatot, a jogot, az állami berendezkedést, a filozófiát, mindenfajta úgymond ilyen felépítményszerű részét a társadalomnak, ami egyébként hát nem egészen így volt. Nem lehet mindent így levezetni. Kétségtelen, hogy van hatása a gazdaságnak a társadalomra, de ugyanúgy fordítva is, sőt, ráadásul pont a kommunista rendszer volt az, amelyik ezt megcáfolta, hiszen hogyha hagyták volna a gazdasági alap által meghatározni a felépítményt, pedig a jogot és az állami berendezkedést, hát akkor soha nem lett volna kommunista berendezkedés. Valójában ők kőkemény diktatórikus intézkedésekkel teljesen átalakították, szétzilálták a gazdaságot, és mindent államosítottak, tehát mindenbe belenyúltak, aminek egyébként pont az ellenkező kellett volna, hogy igaz legyen. A másik ez az állandóan hangozhatott osztályharc. Tehát, hogy az embereknek a csoportjai, azok ilyen falkaszerűen gondolkodnak, és azért, mert valaki beleszületik egy társadalmi osztályba, akkor onnantól kezdve neki reggeltől estig azon kell gondolkodnia, hogy ő most aképpen az uralkodó osztály tagja, akkor védeni kell a pozícióját, a másiknak pedig állandóan osztályharcot kéne vívnia vele szembe. És az egész történelmet ilyen leegyszerűsítő módon mutatták be, hogy volt az ősközösségi társadalom, ahol nem voltak még osztályok, de aztán megjelent a magántulajdon, mint egy ilyen a paradicsomi történetben, ugye ott is megjelenik a kígyó, és akkor onnantól kezdve minden rossz következik be. Itt is ez történt, hogy az eredendő bűnként valaki azt mondta valamire, hogy ez az enyém, és akkor elkezdődik az osztályharc, ugye a rabszolgatartók és a rabszolgák között, utána a jobbágyok és a földesurak között, és utána a burzsuázé és a munkásosztály között, és majd megint visszatérünk a kommunizmushoz, amikor már megint nem lesz osztályharc. Most persze ez is sántít ez a történet, mert hát az ősközösségben nem voltak osztályok, nem lehetett osztályharc. Akkor hogyan alakulhatott ki mégis az, hogy áttérnek a másik fajta megoldásra, tehát kialakulnak az osztályok. Tehát ez már egy ilyen bakugrás, és egyébként is rengeteg olyan esemény van, amit nem lehet így levezetni. Hát az emberi érzelmek. Nagyon sokszor ezeken múlnak események, hogy ki hogyan gondolkodik. Ezt nem lehet az anyagi világból levezetni, és a társadalmi harcok, tehát a történelem során, amikor tényleg voltak hatalmi küzdelmek, a hatalomért való harc, az elit csoportok között zajlott. Soha nem egy alárendelt osztály lázadt föl az uralkodó osztállyal szembe. És az uralkodó osztály sem egységes, éppen ellenkezőek, azon belül vannak a legnagyobb ellentétek és egyéb társadalmi mozgások. Szóval ez egy nagyon leegyszerűsített, nagyon primitív gondolkodás, és Marx, amikor szembesül egy-két ilyen esettel, hogy ez sem igaz, ez sem igaz, ez sem igaz, akkor mondta hátulak, hogy jaj a tényeknek. Tehát akkor is igazolni kell azt, amit ő mondott. És hát természetesen a vége, a kommunista társadalom, az pedig teljesen utópia. Hiába mondja, hogy ez egy tudományos szocializmus, ez egy tudományos történelmi materialista felfogás, és hogy ennek törvényszerűen be kell következnie. Ma már még inkább tudjuk azt, hogy a marxi tanítás abszolút nem valósult meg. Nem igaz az, hogy a munkásosztály lett a legnagyobb létszámú társadalmi osztály. Nem igaz az, hogy azok majd átveszik a hatalmat egy nagyon szűk burzsáziával szemben. És hát nem igaz az, hogy valaha is itt egy kommunista rendszert létre lehetne hozni a Földön, amely annyira életidegen, hogy az abszolút nem működtethető és nem jöhet létre. Nem beszélve, hogy az anyagi javak hiánya is kellene hozzá.
Nagyon fontos dolog maradt ki ebből az egészből, a kereszténység, meg az Isten, meg az irgalmas szeretet. Ezzel az osztályharccal, hogy voltak a szegények, azok mind dühösek a gazdagok ellen, a gazdagok vagy az arisztokrata osztály, a királyok csak népnyúzók lehettek, holott komplett néprétegek keresztények voltak, és amikor rájuk erőltették ezt a vallástalan ateista rendszert, nagyon sokan tiltakoztak, védekeztek. Tehát ez is érdekes, hogy miért hagyták ki a kereszténységet ebből az egészből.
Hát tulajdonképpen ez az egyik legjobb példa erre. Akik mártíromságot vállaltak, akik életüket kockáztatva szembeszegültek a kommunista rendszerrel. A kommunista időszakban Magyarországon minden negyedik pap és szeretes börtönbe volt, és számtalan papot halálra ítéltek, meggyilkoltak, szereteseket, apácákat üldöztek. Tehát ez az ellenállás, ez honnan lett volna, ez teljesen ellentétes szintén a marxi tanításokkal. Természetesen az önfeláldozás, a szeretet is, hát az nem anyagi világból nem lehet levezetni. Tehát ezek teljesen logikus válaszok arra, hogy egyáltalán nem létező dolog az az elképzelés, amit ők gondoltak erről, és pontosan ezeket az érzelmi viszonyokat, amik az emberi életnek a lényege, meg hát az emberi jogok, hát azok mind a kereszténységből vezethetőek le. Isten előtt minden ember egyenlő, Isten a saját képmására és a hasonlatosságára teremtette az embert. Ez mind ellentétes a marxi tanokkal. Nem véletlenül tartották a legnagyobb ellenfelüknek mindig az egyházat és a vallásos embereket, úgyhogy Magyarországon is Rákosiék, amikor megérkeztek Moszkvából Magyarországra, elhatározták, hogy 4-5 éves terven belül felszámolják az egyházakat, elsősorban a katolikus egyházat, mert az egy nemzetközi szervezet Vatikán központtal, ami már eleve zavarta őket, másrészt pedig 2 generáción belül magát a vallásos világnézetet is teljesen negligálják, tehát ez volt az eredeti terv, amit meg akartak valósítani, és minden eszközzel erre törekedtek. Miközben egyébként, bármilyen meglepő, ők maguk is egyfajta vallásos világnézetet próbáltak kialakítani. Gondoljunk a személyi kultuszra, gondoljunk arra, hogy Lenin holttestét bebalzsamozták és kiáltották a mauzóleumba, sőt, még egy ideig mellette feküdt Sztálin is, csak aztán őt Hruscsov onnan kiszedte, kiemeltette és eltemettette. Tehát ez is egy ilyen volt, hogy kirakták mindenhova a képeket, ahogy korábban a szent képek voltak egyes szobáknak, házaknak a falán, most megjelentek a kommunista vezetőknek a képei. Sőt, ilyen vallásos révülettel írnak arról, hogy hogyan kellene elzarándokolni a Lenin mauzóleumba, hogyan kellene menni Sztálin szobrához. Nem véletlen, hogy 56. október 23-án ez volt az első, amit a pesti srácok ledöntöttek.
Említette a történelem hamisító tananyagot, és hogy ezzel gyerekként szembesültünk sokan. Már az őstörténetünket, a magyar őstörténetünket is meghamisították, tehát egy kicsi jelentéktelen nép voltunk, nem is igazi nép, hanem több népnek a keveréke. Mi volt ennek a lényege?
Igen, ugye Sztálin azt mondta, hogy 2 olyan nemzet van, amelyik teljes társadalom, a lengyel és a magyar, tehát amelynek van nemessége, értelmisége, polgársága, tehát teljes társadalmi struktúrája, ezeknek a nemzeteknek a gerincét kell leginkább megtörni. És az egyik ilyen, hogy a történelmi tudatot átalakítani, nehogy büszkék legyünk a történelmünkre, nehogy ez is erősítse a nemzetudatunkat, ezért a merjünk kicsik lenni elv alapján alakították ki ezt az egészet. Jól jött nekik az, amit már annak idején a Habsburgok is támogattak, ez a finnugor magyar rokonság, aminek hát persze vannak apró részletkérdések, amikben valami igazság van, főleg itt a nyelvi kapcsolatok révén, de hát összességében ez is egy ilyen kitalált dolog, vagy az, hogy a magyarok így menekülve jönnek a Kárpát-medencébe, tehát ide menekültek, és nem egy tudatos népvándorlás volt és letelepedés. Aztán utána ugyanúgy akkor átírták a kalandozásokat, ami hát szintén, mint hogyha csak ilyen önkényes rabló hadjáratok lettek volna valójában, tudatosan megszervezett felderítő hadműveletek voltak, és egyúttal az is, hogy megértessék Európával, elsősorban a Német-Római Császársággal, hogy a magyarok nem érdemes kikezdeni, nem is támadták meg közel 100 évig ezután Magyarországot a Német-Római Császárságnak a hadereje.
Ebből nekünk mi maradt meg? A tananyagban a Lehel kürtje, meg a csúfos megveretése a magyar, úgymond hordáknak, vagy rabló csapatoknak.
Igen, hát ez is jellemző volt, hogy az augsburgi vereséget, meg a merseburgi vereséget tanuljuk csak egyedül a történelemből, de sem a pozsonyi csatát, sem az utána lévő 60 győztes csatát nem, csak ezt a 2 vereséget, és hát az, hogy akkor most megkapták a magukat a magyarok, és akkor utána aztán többet akkor nem kalandoztak, ami szintén nem volt igaz, ráadásul nem is a fősereget verték meg, akkor az, hogy Szent István egy feudális rendszert hozott létre, nem. Szent István egy keresztény államot hozott létre. Magyarországon egyébként csak úgy zárójelvézve, meg soha nem volt feudalizmus, mert a feudalizmus az a hűbériség jelentette a hűbéri rendszert, nálunk ez nem alakult ki, tehát nálunk rögtön a Szent István kora után inkább a rendiség felé indul meg a társadalmi átalakulás. Ráadásul a patrimoniális királyság sem volt igazán nálunk, amit szintén beszoktak venni a tananyagokba, hogy a legfőbb földesúr a király, és csak azért uralja a területet, mert ő a földesúr. Valójában a magyar királyoknak részben a régi Árpádok örökségeként, karizmatikus fejedelmi hatalom örökségeként, részben a Szent Koronával való megkoronázás miatt sokkal nagyobb hatalmuk volt, mint hogyha csak egyszerű sima földbirtokosok lennének. Nem is rendelkezhettek szabadon a ország területével, mert Szent István felajánlotta Szűz Máriának az országot, és onnantól kezdve Magyarország Szűz Mária hereditása öröksége lett, egy egységes közjogi egész, ami nem magánföldbirtok, nem osztható föld, tehát nem teheti meg, hogy a király az egyik gyerekének az egyik fejét adja a másikat a másiknak, mert Szűz Mária örökségével ezt nem lehet megtenni, és tulajdonképpen a Szent Koronata annak ez volt a közvetlen előzménye, ez az elmélet, ami erre épült, és ami révén mindenki tudta azt, hogy mi az, hogy Magyarország, hát Szűz Mária országa. Tehát ez annyira evidens volt az akkori emberek számára, és nem kellett hosszasan magyarázni, hogy az állam, terület, népesség, stb., ami egy bonyolult dolog, ugyanúgy a Szent Koronatant is minden egyszerű ember a szívében hordta, érzelmileg azonosult vele, és akkor nem kellett hosszasan magyarázni, hogy mi az államnak a lényege. És az teljesen természetes volt, hogy amikor külső támadás érte Magyarországot, akkor nem csak mint magyar nemzet tagjai védekeztek a szuverenitások érdekében, hanem mint a kereszténység védőbástyája is védelmezték az országot a tatárokkal, a törökökkel és egyéb támadó hadviseletekkel szemben.
Kedves hallgatóink, dr. Horváth Attila alkotmánybíróval, jogtörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyik máigható nagy bűnéről, a történelem hamisításról. Beszéltünk erről a finnugor történetről, az őstörténetünk meghamisításáról, hogy ne merjünk büszkék lenni. Ugyanakkor a kommunista történetírás felemelt olyan hősöket, akiket példaként állított elénk. Én emlékszem, hogy gyermekkoromban mennyire borzongtam, például Dózsa György alakjától. És aztán felnőttként már a rendszerváltás után jóval olvastam egy cikket valamelyik történeti újságban arról, hogy ez az egész nem volt igaz. Tehát ő nem az volt, aki. Hogyan voltak ezek a felemelt figurák?
Hát mindig kellettek olyan hősök, akiket példaként lehet állítani. Egyébként ilyen szempontból mindig nagyon nagy baja volt a kommunista politikai elit, a kommunista ideológiai rendszert kidolgozó csoport, hogy hát kellenek példaképek, hősök, és hát ezért találták ki, hogy Dózsa György is egy ilyen valaki volt. Valójában őt rablásért üldözték Erdélyben, ezért jön el onnan. Legyőzi ugyan a törököt, ez kétségtelen egy ilyen párbajba, de utána vitája lesz, hogy most ővé lesz a lóvea meg a vagyona vagy sem, és aztán egy feloszlatott hadseregnek az élére áll, és elkezdenek rabolni és fosztogatni, a csanádi püspököt karóba húzatja, mert éppen rossz kedve van, rettetes pusztítást végez az országban, falvakat megtámadnak, kirabolják, fölgyújtják a házakat, a kastélyokat, nőkkel erőszakoskodnak, és kötelezően sorozzák be az ott lévő embereket. Tehát erről se volt szó annak idején a hőstörténetben, hogy mindenkit önként csatlakozik. Nem, ezeket kényszerítették, fenyegetésekkel vették rá. Hát egy paraszgazda nem fog csak úgy beállni egy ilyen rabló seregbe, otthagyni a családját, és menni rabolni, fosztogatni. Tehát nekik állandóan azért kell vonulniuk az országba, mert mindig utánpótlást kell szereznék, és minden és újabb területeket kell elfoglalni, ahonnan az élelmiszert, ellátást ugye meg tudták szerezni. És hát aztán a döntő csata előtt is éppen részeg Dózsa nem is tudja annyira vezényelni a hadát, és az a izzó vastrónon való megégetésen volt egy egyedi dolog, ilyen többször is előfordult már másokkal is, egyébként a Kinizsi Pál is az egyik ilyen lázadót izóvastonra ütette, mert akkoriban a tükröződő büntetést alkalmazták a középkori gondolkodásnak megfelelően, tehát valahogy úgy büntetjük meg, mint amit ő elkövetett, erre törekedtek, és orvosi szakvélemény szerint, ahogy a fejére rátették az izzó vaskoronát, abban a pillanatban Dózsa meghalt. Tehát, hogy ott hosszú szenvedést élt volna át, az sem volt igaz, bár ugye ez már tényleg csak részletkérdés, és a mitosznak meg a legendának egyfajta további lerombolása, amit a Dózsa köré építettek.
Mennyire volt tudatosan átgondolt és felépített ez a történethamisítási koncepció? Tehát voltak-e olyan történészek, akik ezen gondolkodtak, hogy hogyan lehet a magyar történelmet átírni? És kik voltak azok?
Igen, erre konkrétan megvoltak a kiválasztott szakemberek, közvetlen politika utasítása, sőt én megnéztem tanári kézikönyveket a korszakból, ahol azt is leírták, hogy egyes eseményekhez milyen kommentárt kell fűzni, és ez hogyan kell napi politikai kérdésekre lefordítani. Tehát még a kitelepítésekre is azt mondták, amikor 50-es évek kitelepítettek valakit, hogy Kossuth is ezt csinálta a nép ellenségeivel annak idején. És mindent így próbáltak a történelmi eseményekkel, ami napi politikai kérdés volt, alátámasztani. Például az is nagyon érdekes, hogy amikor például az abszolutizmus és a rendek közötti vita van, az, hogy a történeti alkotmányt meg tudják-e őrizni, vagy az abszolút rendszer félre tudja állítani az alkotmányos rendet Magyarországon, akkor akaratlanul is a marxista történészek mindig az abszolutizmusra törekvő uralkodók mellé állnak, és azt mondják, hogy az volt a helyes, az volt a haladás, hogy most itt abszolút rendszer legyen. Elvenni a jogokat, elvenni Magyarországnak a szuverenitását, elvenni minden önkormányzatiságot, az országgyűlésnek a működését megszüntetni. Hát persze, mert hát a kommunista diktatúra is ilyen volt, és hát ezért volt az, hogy az orosz cároknak a berendezkedése hirtelen pozitívvá vált, vagy Magyarországon is az abszolutizmusra törekvő uralkodók, azok már rögtön nem voltak olyan rossz emberek, bár a második Józsefet dicsőítik, hogy az...
Hát igen, meg ő feloszlatott rendeket is.
Így van, óriási kárt okozott második József. Meggondolatlan, ész nélkül hozott rendeleteivel, semmilyen hatástanulmányt nem végzett. Csak mondok egy példát, ami kapcsolódik mondjuk a egyházakhoz is, hogy betiltotta a gyertyáknak a gyújtását, vagy legalábbis korlátozta a gyertyáknak a gyújtását a templomba. Azt mondta, hogy 3 gyertya éket maximum. Na most ezzel tönkretette a magyar méhészetet, hiszen akkoriban méhviaszból gyártották a gyertyákat, és az egyház volt az egyik nagy felvásárló. De mivel nem vették meg most már a méhviaszokat, ezért a méhészek tönkrementek, és utána már méh se lett. Tehát, hogy nem végzett hatástanulmányt, hogy igazából jó, megspóroltak valamennyi gyertyát, de ennek mi lett a negatív hatása? Meg hát az emberi érzelmekre se gondolt, hát amikor azt mondta, hogy megtiltott, hogy koporsóba temessék el az embereket, hát az a fa mennyiség, amit a koporsok miatt kivágtak, az igazán nem viseli meg az erdőket. Egyébként is van egy észszerű erdőgazdálkodás, ami egyébként Magyarországon évszázadok óta megvolt már. Például ezt még a székely falu törvények is használták ezeket, vagy szabályozták ezeket a kérdéseket. Tehát második József irdatlan nagy kárt okozott, hát a szeretes rendek feloszlásával olyan kulturális csapást mért a magyar társadalomra, amit hosszú évekig nem hevernek ki. Értékes könyvtárak, kézirattárak, levéltárak mentek tönkre, hiteles helyek mentek tönkre, és hát azok a szeretes rendek, amik feloszoltak utána, vagy nem tudtak soha többet lábra állni újra, vagy nagyon nagy veszteségek árán jóval később alakulhattak. Hát mondjuk jezsuita társaságra, micsoda kár volt annak is a betiltása, feloszlatása, ugye micsoda ellentmondásos helyzet, hogy azt a protestáns országokban szabadon működhetnek a jezsuiták, a katolikus országban meg be van tiltva.
Visszatérve a történelem írókra, ezek valódi történészek voltak, akik csúnyán mondva lefeküdtek a rendszernek, vagy hát beadták a derekukat, vagy pedig a rendszer termelte ki magának azokat a tanulatlan embereket, akiket erre kiképzett.
Hát akkor már azért ezek történészek voltak jó részt, tehát voltak persze köztük olyanok is, akik például Neves Dezső, valami kárpitos volt, tehát szóval voltak ilyenek is, de hát azért valamilyen fajta tanulmányokat azért ők is végeztek, még hogyha nagyon sokan, például Andics Erzsébet, vagy Fazekas Erzsébet, ugye a kezdeti időszaknak a meghatározó történészei, azért azok mondjuk nem éppen a csúcsot képviselték a történész szakmán belül, tehát az ő szakmai színvonaluk az olyan elmaradt. Általában egyébként ez minden helyzetben így van, hogy aki nagyon beáll a hivatalos álláspontnak a kiszolgálásába, az még hogyha fölkészült is, akkor is a történészi teljesítményének a rovására megy, hiszen ott aszerint csoportosítja a különböző információkat, érveket, gondolatokat, hogy a napi politikát alátámaszthat, tehát éppen ennek megfelelően alakítja a történelmet, írja át a történelmet, és akkor az ezért van az, hogy ebben a korszakban született tanulmányoknak, könyveknek a legnagyobb része ma már teljesen használhatatlan. Semmit nem érnek. Tehát Mód Aladárnak a könyve, ami 7 kiadást megélt, hát azt most már senki nem olvassa, mert ugye az teljesen alkalmatlan a valódi történelem megismerésére.
Ma mennyire vannak még viták a történészek között emiatt, az örökség miatt? Vannak-e olyanok, akik még mindig ragaszkodnak ezekhez az úgymond tudományos eredményekhez? Én tudom, hogy az őstörténettel kapcsolatban van. Vagy ez már lejárt lemez, és nem?
Ugye a történész szakma is egy olyan, hogy nagyon lassú az átalakulás, tehát itt tanítvány van és mester. A rendszerváltás után azok a meghatározó tanárok, professzorok, történészek, akik addig is a történelmet alakították Magyarországon, azok mind maradtak a helyükön a legtöbbjük. És hát ezeknek lettek tanítványai is. Köztük persze nagyon sokan, hál' Istennek, ahogy szabaddá vált a kutatás, akkor azt rögtön megpróbálták ugye hasznosítani és végre leírni azt, amit valójában gondoltak, és valójában a történelmi forrásokból következtettek. Ezzel szemben viszont voltak annak, akik ezek úgy berögzültek, meg úgy próbálták védeni ilyen utóvédharszerűen a korábbi megállapításaikat, és próbáltak bizonyos dolgokat igazolni így utólag is, és hát akkor ezeknek a tanítványai, vagy ezekhez kapcsolódó történészek azért visznek olyan vonalat, és ma is vannak ilyen vitatott részek a történetírásban, nem csak a régmúltban, hanem az újabb korban, és hát gondoljunk például, hogy teljesen másképp ítélik meg egyes történészek Károly Mihálynak az élettörténetét, és óriási viták vannak ezen belül. Én például el szoktam mindig mondani, hogy az őszi rózsás forradalom szerintem se nem volt forradalom, se nem volt őszi rózsás. A forradalom azért nem volt, mert jogállammal szemben nem lehet forradalmat kivívni, tehát ahol eleve demokrácia van és jogállamiság, az ellen nem lehet fellázadni, hát az ellen el kell menni, és le kell szavazni, és akkor úgy kormányra juttatni azt, akit még gondolunk, és nem erőszakos eszközökkel a hatalmat megragadni, az semmiképp se forradalom. Ugyanígy pedig, hogy amikor halottak napja előtt ki voltak készítve a krizantémok a virágárusoknál, azt tűzték ki, tehát nem az őszi rózsát, csak az olyan szebben hatott ez a mondás, és Károlyi utólag azzal próbálta legitimálni a hatalmát, hogy ez egy forradalom volt, pedig csak egyszerűen arról volt szó, hogy nem mertek választásokat kitűzni, mert féltek, hogy nem kapják meg a többséget a választásokon, és meg fog bukni a kormányuk.
Mennyire lehet párhuzamot találni az akkori történethamisítás és a mostani, mondjuk ideológiai, újbaloldali történethamisítási szándék között? Tehát most nyugaton látszik ilyen szándék. Például Franciaországban Napóleont már nem ünneplik meg, bizonyos dolgokról nem beszélnek, a vandéi mészárlásról nem beszélnek, egy csomó mindenről, ami mondjuk zavarja vagy a muzulmán kisebbséget, vagy ezt az újfajta ideológiát, ugyanígy Amerikában is.
Hát a franciáknál még most is kényes téma a francia forradalom. Tehát az is megosztja a társadalmat, megosztja a történészeket, hiszen van egy olyan vonulat, amelyik ezt egy ilyen nagyon pozitív és szinte egy ilyen szent üttörténetként mutatja be. A másik oldal persze azt mondja, hogy az addig rendben volt, hogy győzött a forradalom, és megalkották az 1791-es alkotmányt, de hogy utána mit műveltek a francia társadalommal, hogy lerombolták a templomokat, hogy papokat gyilkoltak, hogy elkezdődik az első tömeggyilkolás, és nem csak a gilotinnal, hanem hogy például egy hajót megtöltöttek emberekkel, és első eszedték, és utána jött a következő. Aztán tulajdonképpen Napóleonnak a megítélése is eléggé felemás, mert egyik oldalról persze egy nagy hadvezér volt, és modernizálta az államot, a Code Civil, amit ő neve fémjelez, ott ma is a francia polgári törvénykönyv, némi módosításokkal, de hát közben kivéreztette az országot, az összes francia fiatal meghal a csatatéren. Franciaország elveszíti a demográfiai harcot, tehát onnantól kezdve már ezért is szenved mindig vereséget Németországgal szemben, mert a népesség is meghatározó, mind gazdaságilag, mind katonailag. És azért is vitatott dolog egyébként mindez a francia történelemben, mert ha megnézzük most a választási földrajzot Franciaországban, hogy melyik terület a jobb oldalra vagy a bal oldalra szavaz, ez a francia forradalom időszakában, illetve azután dőlt el, és azóta se változtak jelentősen ezek a területek.
Hogyan lehet igazságossá tenni a történetírást, hogy ne politikai ideológiának a kiszolgálója legyen?
Hát az első alapelv aranyszabály a sine ira studio, tehát harag és részrehajlás nélkül kell történelmet írni. Persze, hogy emberek vagyunk, nem tudunk teljesen abszolút objektívvá válni. Általában nagyon sokan azért is foglalkoznak a magyar történelmet, mert szeretik Magyarországot, szeretik a magyar nemzetet, szeretik a magyar történelmet. Ez automatikusan egyfajta kis elfogultságot eredményez már, de ezen fölül kell emelkedni, nem csak a pozitívumokat kell leírni a magyar történelemből, hanem azt is, ami fájó volt, ami negatív tendencia volt, tehát ezeket is fel kell tárni. A másik, az én szűkebb szakterületem a jogtörténet. Itt van nekem egy nagyon fontos mércém, a jogszerűség. Tehát amíg egy történész szabadabban mérlegelhet, és mondhatja, hogy hát ez hasznos volt, nem volt hasznos, ez egyrészt így volt, másrészt úgy volt, én meg azt mondom, hogy mi volt jogszerű, és mi volt jogszerűtlen, mi az, ami bűncselekmény volt, és mi az, ami nem volt bűncselekmény, mikor sértették meg az emberi jogokat, mikor nem sértették meg az emberi jogokat, mikor sértették meg az országnak a szuverenitását, és így tovább, és így tovább. Tehát én ezekben a jogi kategóriákba illesztem be a történelmet, és ez egyfajta olyan csalhatatlan mércét ad, ami szerintem nem csak jogilag, hanem erkölcsileg is felhatalmaz arra, hogy bizonyos megállapításokat tehessek.
Hány évnek kell még eltelnie, hány generációnak kell fölnőnie, hogy ezek a meghamisított elgondolások kitisztuljanak a magyar történelemből?
Hát ezt nehéz megjósolni. Én szerintem nem kell azért olyan nagyon sok generációnak lennie, hanem minél előbb el tudjuk érni. Például a közszolgálati egyetem most történelemtanárokat és irodalomtanárokat is és nyelvtanárokat is fog képezni. A Nemeskürti tanárképző szak most indul el a jövő év szeptemberétől. Itt mi olyan történészeket akarunk nevelni, képezni, akik már egyértelműen az objektív történetírást fogják képviselni, és egyúttal úgy, hogy minden elfogultság nélkül beszélnek a magyar történelemről, de mégis közben hűek legyenek a hazájukhoz és a magyarsághoz.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, dr. Horváth Attila alkotmánybíróval, jogtörténésszel beszélgettünk a mai Kerengőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.